Nocistás Prista Salila.
Sandhyayam Ukta Murthaya.
Anarchitasam Yatavak.
Nasam Vita Bahischarit.
Nocistás Prista Salila.
Nocistás Prista Salila.
Sandhyayam Ukta Murthaja.
Anarchitasam Yatavak.
Nasam Vita Bahischarit.
Nocistás Prista Salila.
Sandhyayam Ukta Murthaja.
Anarchitasam Yatavak.
Nasam Vita Bahischarit.
Nocistás Prista Salila.
Sandhyayam Ukta Murthaja.
Anarchitasam Yatavak.
Nasam Vita Bahischarit.
Köszönöm, Mataji.
Nocistás Prista Salila.
Sandhyayam Ukta Murthaja.
Anarchitasam Yatavak.
Nasam Vita Bahischarit.
Köszönöm szépen.
Ucsista.
Miután ettél.
Asprista Salila.
Mosakodás nélkül.
Sandhyayam.
Este. Mukta Murthaja.
Kiengedett hajjal.
Anarchita.
Díszek nélkül.
Asamyatavák. Anélkül, hogy komoly lennél.
Na.
Asamvita.
Anélkül, hogy be lennél fedve.
Bahi. Ki. Cserét. Menj. Isteni kegyelmes ülapokat fordítása. Evés után ne menj ki az utcára, míg meg nem mostod a szádat, a kezedet és a lábadat. Ne hagyd el a házat este, ne menj ki kibontott hajjal, és akkor se, ha nem vagy megfelelően felégszerezve. Ne lépj ki a házból, ha nem vagy nagyon komoly, és nem vagy kellőképpen felöltözve. Kérlek ismételjétek. Evés után ne menj ki az utcára. Míg meg nem mostod a szádad, a kezedet és a lábadat. Ne hagyd el a házat este.
Ne menj ki kibontott hajjal.
És akkor se.
Ha nem vagy megfelelően felégszerezve.
Ne lépj ki a házból. Ha nem vagy nagyon komoly. És nem vagy kellőképpen felöltözve. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád magyarázata. Kassyapa Muni azt tanácsolt a feleségének, hogy ne menjen ki az utcára, ha nincs szépen felégszerezve és felöltözve. Nem bíztatta a mostanában, hogy divatossá vált miniszaknya viselésére. A keleti kultúrában, ha egy nő kimegy az utcára, annyira el kell fednie magát, hogy egyetlen férfi se ismerje fel. Ezeket a módszereket a tisztulás érdekében kell elfogadnunk. Ha valaki a Krisna tudat gyakorlásába kezd, teljesen megtisztul, és így mindig transzcendentálisan az anyagi világ szennyeződése fölött áll. Om Agyanati Vrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Mukam Karoti Vachanam Pangum Rankaya Tegirim Yat Kripatam Aham Vande Shri Gurum Dinatara Evés után ne menj ki az utcára. Mi meg nem mostad a szádad, a kezedet és a lábadat. Ne hagyd el a házat este, ne menj ki kibontott hajjal, és akkor se, ha nem vagy megfelelően felégszerezve. Ne lépj ki a házból, ha nem vagy nagyon komoly, és nem vagy kellőképpen felöltözve. Ugye Kassyapa Muni feleségének, Ditinek magyarázza Pumszavana a rituális szertartásnak a különböző elemeit. És itt elég részletekben menően akkor mondja, hogy mit nem szabad csinálni. És ugye nagyon érdekes, hogy amikor Krishna elkezdi tanítani Arjunát a Bhagavad Gita-ban, akkor nem azzal kezdi, hogy akkor elmondja, hogy mi a lélek, hanem azzal kezdi, hogy mi nem a lélek. Hogy egyfajta ilyen negatív módon akkor kizár minden lehetőséget. Szóval akkor mondja, hogy a lélek nem pusztítható el ilyen fegyverrel, olyan fegyverrel, nem ilyen, nem olyan. Szóval akkor úgy lezárja a lehetőségeket. Szóval akkor nem marad más, mint hogy a lélek micsoda. Szóval nem pont a lélekről beszél, hanem beszél arról, hogy mi nem a lélek, és ezzel gyakorlatilag meghatározza a léleknek a miben létét. Ugyanígy akkor láthatjuk, hogy Kassyapa Muni, itt akkor nem először azt kezdi el neki Ditinek magyarázni, hogy mit csináljon, hanem először elkezdi neki magyarázni, hogy mi nem fér bele ebbe a fogadalom rendszerbe. Szóval akkor hogyan kell neki viselkednie úgy, hogy tudja tartani ezt a fogadalmat, de akkor először így a negatívumokkal kezdi, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. És ezáltal határozza meg azt a kört, hogy mi az, ami megmarad, akkor azt szabad csinálni. És Kassyapa Muni ugye kicsit úgy érzi, hogy úgy belecsapva, mert úgy adta ezt a feltétel nélküli bizalmat, mondta, hogy kérje tőlem bármit, és kicsit úgy érzi, úgy éli meg, hogy Diti visszajött ezzel a lehetőséggel, és akkor egy olyan dolgot kért, amit, hogy ha tudott volna előre, akkor nem adott volna meg neki. Mert ugye volt ez, hogy akkor ó jaj, akkor mit kért a feleségem, és hogy meg akarja ölni Indrát, de Indra nem méltó arra, hogy meghalljon, és hogy akkor most hogy fog ebből úgy jól kijönni. És akkor kitalálta ezt a tisztító ceremóniát Ditinek. Mondta, hogy ha ezt követed, akkor születik egy fiad, aki Indra H. Ugye ennek az Indra H-nak ezt Sivaram Maharaj magyarázta, hogy több jelentése van. Egyik az, hogy megöli Indrát, de az is, hogy Indrának a követőjévé válik. És akkor Kassyapa Muni egy ilyen módon, akkor azt eszelte ki, hogy ad Ditinek egy nagyon szigorú fogadalmat, amit jó eséllyel nem fog tudni követni, mert annyi részlet, meg annyi apróság van benne. Hogyha nem tudja követni, akkor nem fog az a fia megszületni Ditinek, aki majd megöli Indrát, hanem akkor egy olyan fia születik, aki Indra barátjává válik. Viszont hogyha betartja ezeket a fogadalmakat, amihez nagyon nagy összpontosítás, eltökéltség és önfegyelem kell, mert ezek komoly dolgok. Szóval annyi részlet van, hogy ezt mind észben tartani és mind figyelni ezekre, ez nem egy könnyű dolog. És viszont, hogyha erre képes Diti, akkor majd meg fog tisztulni a végére annyira, hogy akkor majd nem akar egy olyan fiat, aki elpusztítja Indrát. Szóval akkor Kassyapa Muni végül kitalálta, hogy így is, úgy is, akkor Indra életben maradjon. Szóval ez volt a cél. És akkor itt olvashatjuk azt, hogy akkor ugye előző versekben volt arról szó, hogy nem szabad bűnös emberekkel társulni, ne vegyél fel ruhát, ami nincs kimosva, ne egyél meg olyan ételt, ami nem Visnónak van ajánlva, amit egy sudra adott vagy érintett meg, vagy ne igyál vizet a két összetett tenyeredből. Ez érdekes, ezt Gergő Prabhutól hallottam tegnap, mert az autóba hazafelé a Mátrával, akkor próbáltunk így készülni a mai leckére. És akkor ő mondta, hogy ez Manunak a törvénye, hogy így nem szabad összetett kézből inni, hanem mindig önteni kell a vizet. Ez egyfajta tisztasági dolog. Ugye állatok azok, akik, mert ez is egy jó dolog, hogy mondjuk állatok, attól függően, hogy hogy isznak, akkor lehet tudni, hogy húsevő vagy növényevő. Ugye a húsevők, ők lefetyelnek, a növényevők meg szürcsölnek. Ezt így szoktam embereknek így mindig mondani, hogy te hogy iszod a vizet? És akkor, hát lefetyelsz? Mondta, az biztos nem. Hát akkor, és akkor, igen, de hogy ugye az állatok szürcsölnek, és akkor az ember elvileg nem jó, hogyha szürcsöl, hanem egy ember, akkor önti a vizet. Szóval nem lehajolunk, és akkor úgy iszunk, mint mondjuk egy teve iszik a folyóból, vagy egy zebra, hanem akkor mi öntjük a vizet. És ez egyfajta ilyen tisztasági dolog. Szóval Kassyapa Muni nagyon sok részebbe belemegy, hogy akkor mit szabad enni, hogy kell fürdeni, milyen virágfüzért szabad fölvenni, és akkor itt meg ebben a versben ugye arról szól a fáma, hogy szabad az utcára kimenni. Ugye, hogy nem szabad úgy kimenni, hogy evés után az ember nem mossa meg a száját, a kezét és a lábát, este nem szabad kimenni, kibontott haja nem szabad kimenni, akkor sem, hogyha nem elég díszes, akkor sem, hogyha nincs jó tudatban, hogyha nincs kellőképpen felöltözve. Szóval csak az, hogy valaki kimegy az utcára, akkor a védikus kultúrában, ugye, hogyha mondjuk brahminikus kultúrát nézzük, akkor ez egy komoly dolog. Ugye régen a nők, mondjuk a védikus kultúrában, nem is mutatkoztak az utcán, hanem ilyen gyaloghintókba mentek nyilván az előkelőbbek, de akkor így vitték őket ilyen gyaloghintóba, és akkor az ott el volt függönyözve. Szóval nem volt az, hogy akkor bárki ugye láthatta őket, és akkor Prabhupád egyből ugye megragadja az alkalmat, és akkor mondja, hogy nem biztatta mostanában oly divatossá vált miniszoknya viselésére, ugye? Prabhupád egyből így belerakja, hogy ugye van az a híres beszélgetés Prabhupád és a riporternők között, amikor így a riporternő kicsit ilyen csípősbe fogalmazva, akkor próbált, hogy kikezelni Prabhupádot, és akkor mondta, hogy miért kopasz a fejetek, de már az ilyen kicsit ilyen hevesebb vita volt. Akkor Prabhupád mondta, neked miért mesztelen a lábad? És akkor ugye miniszoknyában volt a hölgy, és akkor Prabhupád mondta, hogy inkább a fejünk legyen kopasz, mint a lábunk, mert akkor hűs a fej, akkor jobban tudunk gondolkozni, ha lábunk hideg, akkor meg fog fázni. És akkor értette a nő, hogy most nincs egy megfelelő szinten ugye vitában Prabhupáddal, szóval nem talált partnerére, hanem úgy bármit mond, akkor Badrinária Maharaj, mert most kicsit kalandozok, de Badrinária Maharaj mesélt ilyen történetet, amikor Los Angelesben volt Prabhupád, és ő is ott volt, és Prabhupádot elvitték egy ilyen interjúra, ilyen rádióinterjúra, és akkor ott a riporter is ilyen csípősebb kérdéseket tett fel, és akkor Prabhupád meg így csípőből tüzelt. És akkor utána Prabhupád mondta, hogy igen, én ezt megtehetem, ti nem tehetitek meg, de ilyenek voltak, hogy egyre most így hirtelen emlékszem, hogy itt mondja a riporter, hogy azt hiszem, ti azt mondjátok, hogy a Föld lapos. Mert ugye van a Bhumandala, és akkor ez tényleg lapos. És akkor Prabhupád megmondta, hogy hát amerre én járok, ott mindenhol lapos. Szóval ilyen is hasonló kérdésekre, akkor Prabhupád így szeretett így válaszolni. Szóval a lényeg az, hogy itt nagyon, nagyon szigorú az, hogy mondjuk a védikus korban egy nő hogyan megy ki az utcára. De ezek a brahminikus kultúrának a jegyei, és hogyha valaki gyakorolja a brahminikus kultúrát, akkor neki fog emelkedni a tudata. Mert a védikus társadalomban minden osztálynak volt kultúrája. Ugye olvasunk Srimad Bhagavatam 7. ének 11-12. Fejezetben arról, hogy a különböző, tehát a sudráknak a kasztja, akkor a vajsáknak, brámanáknak, satriáknak a kasztja, akkor különböző szokásokkal rendelkezett. Akkor ott van például arról szó, ami úgy meg is ütközik úgy elsőre az ember, hogy mondjuk a sudráknak nem tiltott erjedt folyadékokat inni, mondjuk akkor nekik ez úgy a kultúrájuknak a része, és ezért őket nem szabad elítélni. És akkor, de hát, hogy ez most hogy? És amit meg kell érteni, és ez Bhakti Vidya Purnamara is magyarázza, hogy jó, lehet, hogy a sudráknak van kultúrája, de annak a kultúrának a követése nem fog valakit fölemelni. Szóval lehet, hogy egy sudra számára mondjuk megengedett az, hogy a brahminikus kultúrához képes alantasabb dolgokat csinálni, és ezért nem kap úgymond visszahatást, viszont nem fog általa fejlődni. De a védikus kultúrában mindenkinek az a célja, hogy fejlődjön. Ugye amikor van egy dharma, egy varnásram dharma, ami nem egy anyagi, hanem egy isteni kultúra, ahol Isten van a középpontban, ott mindenkinek az a célja, hogy fejlődjön, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi helyzetben van. És ezért akkor ő, hogyha mondjuk egy sudra csak a sudrikus kultúrát követi, akkor ő nem fog fejlődni. Szóval igazából egy varnásram társadalomban mindenki követi a brahminikus kultúrát, mert a brahminikus kultúrának a követése az, ami fölemeli az embernek a tudatát. És az, ami képesíti őt arra, hogy Istennel foglalkozom. Bocsánat, ezt leveszem, mert már kék lettem tőle. Mindenhol. A Bhagavatamot is összekentem. És akkor itt ugye van az, hogy akkor nem szabad, ami számomra egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ne lépj ki a házból, ha nem vagy komoly. Ugye ez úgy van, hogy anélkül, hogy komoly lenne. Szóval ez egy érdekes ilyen meghatározás, hogy akkor, mert ugye az utcán ugye sok minden történhet az emberrel, szóval, hogyha nincs jó tudatban, akkor annyi mindent láthat, annyi mindent tapasztalhat, és akkor lehet, hogy azok úgy elcsábítják az embert, vagy ugye elviszik a figyelmét a lelki életről, de akkor kell egyfajta komolyság, és akkor nekünk is, amikor mondjuk kimegyünk az utcára, akkor komolynak kell lenni. Szóval akkor fel kell készíteni magunkat. Ugye nem véletlenül vannak nekünk is rituáléink, vagy a szokásrendszerünk, amit Srila Prabhupádtól kaptunk, és ezek komoly dolgok. És pont Bhakti Vidya Purnamarásnak van egy lecke sorozata, amit 2010-ben tartott Majapurban. Most azt hallgatom. Nagyon érdekes, hogy bármiről beszél, akár férfinői természetről, akár menedzsmentről, akár mit tudom én, etiketről, bármiről, akkor ugyanazok az elvek jönnek elő. És hogyha valaki érti az alapelveket, akkor azokat az elveket bármilyen környezetben tudja alkalmazni. És Bhakti Vidya Purnamara mondja ezt a dolgot, hogy Prabhupád adott nekünk egy szigorú, viszonylag szigorú kultúrát, és akkor van egy ilyen leírás vezetőknek, hogy egy vezetőnek az elsődrendű kötelessége, hogy meggyőződjön arról, hogy a rábízottak akkor követik a védikus kultúrát, követik a brahminikus kultúrának az elveit. És akkor Prabhupád belemegy az, hogy egy GBC kötelessége az, hogy meggyőződjön arról, hogy a bakták egy templomban, akkor evés után mindig megmossák a kezüket, a lábukat és a szájukat, és még ivás után is. Hogy amikor iszunk, akkor is nekünk elvileg kezet kell mosni. Miért? Azért, mert mi ezt elfogadjuk, szóval az egyfajta felajánlás saját magunknak. Ugye amikor mondjuk Murtinknak ajánlunk valamit az oltáron, ajánlunk egy kelléket, vagy ajánlunk Tulasi Devinek egy gílámpát, akkor utána acsmont veszünk. Miért? Mert az már prasádam, és akkor megtisztítjuk magunkat. De ha magunknak ajánlunk, akkor ugyanúgy beszennyeződünk. Szóval lehet, hogy még nem is érítjük a szánkat, hogyha a védikus kultúrának megfelelően isszuk a vizet, akkor nem érintjük a szánkhoz a poharat, de még mindig, mivel felajánlottuk magunknak a vizet, akkor finom szinten, akkor már nem vagyunk puzsa tiszták, vagy nem vagyunk tiszták. És Prabhupád pedig mondta, hogy ez egy nagyon fontos dolog. És lehet, hogy számunkra ezek ilyen furcsának tűnnek, vagy azt mondjuk, hogy hát ez nem is praktikus, nyugati világban vagyunk, most már ezek a dolgok, ezek már úgy nem játszanak, nem fontosak, nem praktikusak, de nekünk nem szabad fölülbírálni is a Prabhupádot, mert ő nem véletlenül adta nekünk ezt a rendszert. És hogyha követjük ezt a rendszert, akkor előbb-utóbb fogjuk érteni ezeknek a dolgoknak a fontosságát. Mert akkor kifinomul annyira a tudatunk, hogy megértjük, hogy tényleg fontos az, hogy acsmant vegyünk, és hogy, és hogy tisztítsuk magunkat, és evés után tényleg mossuk meg ne csak a kezünket és a szájunkat, hanem a lábunkra is fröcsköljünk vizet. Szóval ezek tisztasági dolgok. És Bhakti Vidya Purnamaraj egy érdekes dolgot mondott ezzel kapcsolatban, hogy sok bakta, akkor van egy ilyen tendencia, hogy úgy nem fogadjuk el Prabhupádot ilyen szinten. És mondja, hogy ennek a gyökere az, hogy a nyugati kultúrában van ez a, és ezt így mondja, ez a deification, hogy Istent így megdicsőíteni. Ez azt jelenti, hogy ugye a nyugati vallásban akkor mindig van Isten és van a gonosz. Azt, hogy hogyan nevezzük, az már egy mellékes dolog. De inkább van az a felfogás, vagy inkább azt mondom, hogy nincs az a megértés, hogy Istentől származhat rossz dolog. Vagy hogy származhat Istentől szenvedés ezek a dolgok. Mert ugye ez mindig felmerül, hogy ha Isten jóságos és Isten minden, akkor hogy lehet az, hogy szenvedés teremt, vagy engedi azt, hogy emberek, ártatlan emberek szenvedjenek. Ugye ez úgy mindig felmerül. És akkor sokszor, amikor nyugati vallások ezt nem értik, akkor inkább csak Istent fölemelik egy olyan magas helyzetbe, hogy Istennek semmi köze ez az anyagi világhoz. Szóval hogy úgy semmi kapcsolata nincs ezzel. És akkor igen, akkor Isten megteremtette ezt az egészet, és utána magára hagyta, és akkor átvette valami elbukott angyal, vagy valami, nem tudom, jött a gonosz, és akkor nem úgy működik, ahogy Isten teremtette, és ezért lehet az, hogy létezhet a gonosz, vagy létezhetnek rossz dolgok a világban. De mondja, hogy ez igazából, és akkor mondta Bhakti Vidya Purnamaraj, hogy sokszor akkor ez a hozzáállásunk, ez egy ilyen alapanarta, így nyugati országokban, és akkor sokszor Istenre tekintünk, de akkor ezt a látásmódunkat mondjuk rávetítjük Prabhupádra. Hogy akkor Prabhupádja a lelki világból jött, és ő annyira magas helyzetben van, hogy most nem pont érti, hogy akkor most mi itt, ami praktikus, meg mi az, ami gyakorlati, mi az, ami működik. De mondta, hogy ez pont olyan, mintha azt mondanánk, hogy valaki ismeri a fát, ismeri a fának a gyümölcseit, a virágait és mindent, ami a fával kapcsolatban van, hogy mondjuk a fát milyen módokon lehet felhasználni, de hogy ő már nem érti a fának a tükörképét a vízen. És akkor mi, aki csak a víznek a tükörképén látjuk a fát, akkor azt gondoljuk, hogy jobban ismerjük a fát, mint az, aki ismeri az eredeti fát. Hogy mondja ezt a példát, hogy van a gyerekek, akik kint játszanak a hátsó kertben, és akkor gyújtanak tüzet, és akkor nem tudom, ki játszott ilyen gyerekként. De, és akkor azt gondolják, hogy a szülő, aki bent van a házban, ő nem tudja, hogy mi zajlik odakint. A szülő nagyon jól tudja, de akkor a gyerek mégis abban az illúzióban van, hogy nem tudja. Szóval Isten, ő nagyon tudatos arról, hogy mi történik itt. És Srila Prabhupád nagyon-nagyon tudta, hogy mi gyakorlati és mi az, ami működik. És nekünk nem szabad ezt a nyugati alapanartánkat rávetíteni Srila Prabhupádra vagy Istenre, és azt gondolni, hogy ezek a gyakorlati szabályok, amiket mi kapunk, akkor azok módosíthatók, vagy nem annyira fontosak, és akkor úgy nélkülözhetőek. És Prabhupától nagyon kevés dolgot kaptunk, ezt is Bhakti Vidya Purnamaraj mondja, hogy a Manusamhitában és ezekben a könyvekben nagyon-nagyon részletes leírások vannak arra, hogy mit, hogyan kell felajánlani, mit, hogyan kell érinteni. És ezt a példát mondja, hogy amikor van például a sradá szertartás, ugye van egy felajánlás az ősatyáknak, akkor megvan az, hogy hogyan kell megfogni az agyagedényt, amiben a felajánlás van. Nem lehet egy kézzel megfogni, mert ott a veszély, hogy eltörik. Nem lehet megrázni, mert akkor az már egyfajta motiváció, hogy én megértsem, hogy mi van bennünk, akkor meg akarom tudni. Akkor nagyon sok ilyen részlet van, mert különben a felajánlást nem fogják elfogadni. De Prabhupád meg csak mondta, hogy jó, valamikor valaki eltávozik, akkor beszélünk arról a szeméről, utána megvendégeljük a baktákat, és akkor lehet, hogy van egy felajánlás abból a praszádamból annak a személynek is. Szóval, hogy nagyon le van egyszerűsítve. De tovább már ne egyszerűsítsük, szóval ne találjuk ki azt, hogy amit Prabhupád adott, az igazából nem praktikus. És még egy példát mond ezzel kapcsolatban, hogy Bengálban van egy közmondás, hogy hogy van a kés, amit a fán lehet megélezni. És utána a késnek az élességét, akkor kipróbáljuk a fát, azáltal, hogy kivágjuk a fát. És mondta, hogy ugye az egész védikus kultúrát minden Srila Prabhupádtól kaptunk. Szóval, hogyha nincsen Srila Prabhupád, akkor nekünk nincsen Krishna tudat, nincsen védikus kultúra. És amikor megjövünk, akkor kapjuk ezt a tudást, és azt gondoljuk egy idő után, hogy igen, én értem. De a tudásunknak az élességét, azt ne azon próbálgassuk, hogy Srila Prabhupádot, akkor kivágjuk vele, azt mondja Bhakti Vidya Purna, mert ez elég kemény kijelentés. Szóval ne próbáljuk felülírni azt, amit Srila Prabhupádtól kapunk, és ne próbáljunk okosabbak lenni Srila Prabhupádnál, hanem akkor kövessük azt, amit ő mond, mert ő az, aki értette azt, hogy nekünk mire van itt most szükségünk ahhoz, hogy tudjunk fejlődni a Krisna tudatban. És lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik nem tűnnek praktikusnak anyagi szempontból, de lelki fejlődés szempontjából azok már nagyon le vannak egyszerűsítve, és végtelenül praktikusak. És hogyha megértjük ezeknek az elveknek a jelentőségét, és elkezdjük őket gyakorolni, akkor a tudatunkra gyakorolt hatásából fakadóan fogjuk érteni a dolgoknak a jelentését és a praktikusságát. Szóval vannak utasítások a Krisna tudatban, és hogyha valaki őszintén akar fejlődni és haladni előre, akkor előbb-utóbb kíváncsi lesz a részletekre is. Mert ugye, amikor először jön valaki, akkor nem szoktunk mást mondani neki, csak figyelj, ne csinálj mást, csak kezdj el dzsapázni, kezdj el énekelni szent nevet és társulj baktákkal, egyéb praszádamat, ezek a dolgok. De aztán ugye akkor előbb-utóbb, oké, akkor valaki elkezd dzsapázni, elkezd, akkor vegetáriánus lesz, praszádamot eszik, elkezd hozzá vonzódni, meg akkor úgy bakták társasága így úgy amúgy, és akkor jó, de akkor följön benne az a vágy, hogy jó, de akkor hogyan tudom ezt többé tenni, vagy hogyan tudom ezt magamba fejleszteni. És akkor szoktunk neki beszélni, hogy igen, akkor vannak szabályok, szabályozó elvek, amik a szabadságnak a szabályozó elvei, és hogyha ezt követed, akkor hatékonyabbá válik a folyamat. Szóval akkor ilyen exponenciálisan tudsz fejlődni. Ugye az azt jelenti, hogy nem ugyanolyan ütemben, hanem egyre gyorsabban. Mert erről szól. Szóval, hogyha ha hajlandóak vagyunk önmagunkat kontrollálni és alávetni magunkat szabad akaratból bizonyos szabályozó elveknek, akkor Krisna ezt lemondásként értékeli. Ő viszonoz, és akkor segíti a fejlődésünket, és akkor tudunk gyorsabban haladni. És akkor oké, először van ugye 4 szabály, de aztán utána még vannak dolgok. Ugye akkor Chaitanya Mahaprabhu mondja, Trinada Pisunicsina, Taruriva Sahishnina. Ugye akkor mondja ezeket a dolgokat, hogy jó, oké, most már dzsapázol, lehet, hogy dzsapázol 16 kört, de akkor hogy tudod hatékonyabbá tenni azt, hogy az a 16 kör, az nagyobb változást okozzon a szívben. Úgyhogy akkor fejleszted az alázatot, türelmet, ezeket a tulajdonságokat, és akkor egyre részletekben menőbben, akkor bele lehet menni a lelki életbe, ami úgy kibontja az egészet. És nekünk ezért úgy fontos figyelni a részletekre, ugye ez a professzionalizmusnak az egyik szimptomája, hogy valaki nagyon tud figyelni a részletekre. Mitől profi teniszező valaki attól, hogy az ütője pont olyan rajta a rezgéscsillapító, olyan a labda, olyan ruhában van, olyanok a mozdulatai, hogy tudja, hogy amikor jön a labda, akkor hány fokosszögben van, és nem csak az, hogy most 90 fok vagy 0 fok, hanem akkor 32 fokban áll az. Szóval nagyon, nagyon részletekben menően valaki bele tud menni egy bizonyos dologba, akkor attól válik a szakértőjévé, vagy attól válik profivá. És mi a lelki életbe akarunk profivá válni, nekünk ez az élet célunk, hogy mi vissza akarunk menni Krisnához, hogy el akarjuk érni a tökéletességet, de a tökéletesség az azt jelenti, hogy figyelünk a részletekről. Kassyapa Muni is azt próbálja a feleségének így segíteni, hogy elérje a tökéletességet, elérjen egy emelkedett tudatállapotot, és ezért akkor adja ezeket a részleteket. És pusztán azáltal, hogy Diti törekszik arra, hogy kövesse ezt a folyamatot ilyen részletekben menően, akkor elér vele egy jó eredményt, még akkor is, hogyha látjuk, hogy hibát követel. Nem? Akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy gyakorolja a brahminikus kultúrának az elemeit, és követi a férjét, és ad neki egy olyan képesítést, ami végül ad neki egy jó eredményt. Szóval ez egy jó dolog. Mert ugye tudjuk, hogy akkor volt olyan, hogy akkor fáradt volt, evett, nem fürdött meg, vagy valami volt, hogy akkor nem mosta meg a kezét és a lábát, hanem úgy feküdt le, és akkor Indra látta, és akkor egyből jött, de még mindig akkor a végső eredmény az jó lett. Jó lett, mert ott volt benne ez a törekvés, és a folyamat tisztította őt. Oké, még nagyon pici időnk van, még van egy tulajdonság, amiről kell beszélnünk. És szerintem hagyjuk a mikrofont. Most 5 perc még. Az online közvetítésű nem helye. Aha, egy ilyen bedugósok lehet. A mai tulajdonság az, hogy olvasni a szentírásokat. Ez egy jó téma. És ugye Szádu Szanga námak írtam Bhagavata Sravana, Matura Vasa Srimurtira, Sadaya Sevana. Ez az odaadó szolgálatban az 5 fő folyamatunk. És a Srimad Bhagavatam vagy más védikus szentírások az olvasása, ez kiemelt jelentőségű, mert ez is egyfajta társulás, ugye Szádu Szanga. Mert társulunk azokkal a személyekkel, akik lejegyezték a szentírást, ugye itt van például Sukadeva Goszvámi, aki elbeszélte, akkor Vyászadeva, aki ugye lejegyezte, de akkor itt vannak a többi személyiségek. A risik, akik kérdéseket tesznek föl, akkor itt vannak ezek a szent királyok, itt van ugye Kasyapa, itt van Diti, itt van annyi csodálatos személy, akikkel azáltal képesek vagyunk társulni, hogy olvasunk róluk. Szóval ez egy nagyon különleges lehetőség. És ugye végül, de nem utolsó sorban, itt van Srila Prabhupád, akivel leginkább társulunk azáltal, hogy ő fordította le ezt a szentírást a számunkra, és magyarázatokkal látta. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk van a kis fióka a fészekben, akkor ugye az anyukája hozza neki az ételt. És akkor ugye a kis fióka még nem tudja úgy megenni ezt az ételt, ezért az anyukának a szájából eszik. De akkor van, hogy az anya, ezt így hallottam, hogy van ilyen, hogy akkor úgy megrágja, visszaöklendez, és akkor az csipegeti ki a csőréből a kisfiók, ugye van ilyen, hogy akkor a begyéből visszajön, mert ugye a begyében ott van az uza, akkor köveket nyel le, azzal megzúzza, visszajön, ugye a kis fiókának még nincs ez az uzája. Nem tud zúzni. És akkor ugye a kisfióka úgy kapja a táplálékot, hogy az úgy elő van készítve, mert különben éhen hal. És ugye, hogyha mi találkoznánk csak így a szanszkrit szöveggel, ugye se képzeljétek el, hogy akkor így lett volna valaki, aki így föladja egy postán, és akkor nem tudom, megérkezik a könyvtárba, itt a Széchenyi könyvtárba, itt van a Srimad Bhagavatam, ugye szanszkritul, ugye csak a mátrák, ezek a jelek láthatók, meg ezek a szanszkrit betűk, és akkor úgy vakarhattuk volna a fejünket, hogy most ez mit jelent, nem? És akkor úgy köszönjük szépen, de úgy nem tudtuk volna úgy kivenni belőle azt a lelki táplálékot, ami visz minket előre a lelki életben. De Prabhupád akkor nagyon gondos szülőként, akkor gondoskodott arról, hogy egy olyan formában adja ezeket nekünk, hogy mi ebből tudjunk kapni valamit, ami táplál minket. És akkor így előkészítette nekünk így a lelki ételt, és mi olyan módon tudjuk ezeket a lelki morzsákat felcsipegetni, hogy az valódi lelki táplálékot nyújtson a számunkra. És leginkább akkor Srila Prabhupáddal társulhatunk ezeken az írásokon keresztül, és ez végtelenül fontos a lelki életünkben. És lehet látni azt, hogy aki ezt a folyamatot követi, akkor ő szilárdan a lelki lehetőségnél tud maradni. Szóval, hogyha valaki ragaszkodik az olvasáshoz, ragaszkodik ez a fajta társuláshoz, akkor ő így tud maradni a Krisna tudatban. Nyilván kellenek más dolgok, hogy ne kövessen át sértéseket, énekelje szent nevet, de társulással, sásztrával, akkor az nagyon nagy lelki erőt ad, szóval nagyon fontos. Valaki másnak még mondjuk túlsúszunk egy 3 percet, valakinek így a szentírás olvasással kapcsolatban van-e bármilyen. Anjavata Vatacsi.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Én sajnos nem tartozom azok közé, csapdát van, és ez egy nagyon nagy inspiráló erő nekem. Most így próbálom hozzáadni magam ilyen téren is, így olvasás téren, és tényleg amikor így elkezdünk olvasni így a szentírásokat, akkor így egy ilyen buborékba belekerülünk, mint mondjuk egy szankirtan során, hogy átadjuk másnak is a szent nevet, de vagy, akkor úgy érezzük, hogy a Srila Prabhupád adja nekünk, és akkor ebből a transzcendentális buborékba elmerülve, hogy van, amikor csak így nem viszük észre az idő múlását, és van, amikor egy fél napot is képesek vagyunk így elmerülve olvasni, és az inspirálni engem személy szerint, hogy amit említettél, hogy Srila Prabhupád mennyit dolgozott ezeken a könyveken. Tehát, hogy igazából az életét adta ennek, és az idejének legnagyobb részét, hogy alig aludt, és akkor amit mesélnek Srila Prabhupád tanítványok, hogy hihetetlen erőfeszítéseket tett, hogy ezeket a szentírásokat lefordítsa nekünk, és magyarázatokkal vásárol, és ez az, ami egy minimális hála, vagy hogy értékeljük azt, hogy legalább, hogy tanulmányozzuk ezeket a több könyveket, mert hát mondta Prabhupád, hogy nem, tehát hogy most ilyen osztjuk a könyveket, hogyha nem olvassuk őket, akkor az csak egy könyvárosítás. Tehát akkor nem tudjuk átadni a tudást ezzel együtt. És egy utolsó példa, ami hihetetlenül inspirált engem még, amikor 2 évvel ezelőtt utaztunk Honolulu-ba, vagyis Nishika Prabhuval és Nirakula Matajival, és döbbenet volt, de nem volt annyira végtelen hosszú út, de hogy fáradtak voltak ők is, de kijött egy bakta, értünk egy, aki, hogy hívják ezt, tehát így utaztatja a turistákat a szigeten, és kijött egy autóval értünk, és így próbálta kérdezgette, vagyis is akarod, hogy akkor mielőtt a templomba érünk, mit szeretne megnézni, van ez a hely, van az a hely, és ő csak így előkapta a, hát nem könyv volt, hanem elektronikus valami olvasó rendszer, és akkor úgy elkezdett olvasni a szentírásból, és akkor ez a nem is tudom, hogy fejezi ki ezt, van egy valami neve ennek a dolognak, hogy látod, hogy a tökéletes érzékielégítés helyén vagy, tehát hogy így turisták, és minden, és hava, és megérkezed, és gyönyörű hely, és ő csak annyi volt, hogy így elmerült a szentírásba, olvasta hangosan nekünk, és akkor így interaktívan kérdezte, hogy na, akkor erről mi a véleményetek erről, és akkor nem volt idő így már jelenteni, hogy milyen helyeken vagyunk, hanem tényleg az, hogy próbál mit adott nekünk, és olvasta, és akkor úgy, hogy tényleg ez olyan végtelen menedék tud lenni minden helyzetben. Ennyit gondoltam.
Igen. Vajsasika Prabhu egy élő példája annak, hogy ő nem csak osztja a könyveket, hanem olvassa is. Amikor itt volt, akkor is az van mindig, hogy megérkezik, leszáll a repülő, beülünk az autóba, és kinyitja a könyvet. Tehát ez az első. Ugye a Srimad Bhagavatamnak van ez a kis kiadása, kis könyvek formájában, akkor nem tudom, 30-40 kis könyv. Abból mindig van nála az aktuális, amit olvas. És akkor mindig tanul is belőle verseket, szóval nem csak, hogy olvassa, hanem tanul belőle. És amikor mondjuk utazás van, akkor mindig az útnak a 2/3-át, az biztos, hogy olvassa. És amikor kint voltunk nála San Franciscóba, akkor is jött, amikor ő vezetett, akkor mindig felolvastam hátulról. És akkor mindig neki megvan, hogy hol tart, és akkor olvasom. És akkor van valamennyi beszélgetés, de hogy inkább olvasás van. Köszönjük szépen.
Csak egy kérdés, hogy meg, hogy a Srimad Bhagavatamnak a valakit, az, hogy ez maga Krishna, és hogy akkor így vele társadalom, és hogy egy kis barátomás is mondta, hogy így mindig, tehát hogy mindig Krishna, mindig Krish, vagy ahogy fordítottam, és hogy így a Bhagavad Gita is, Bhagavatam, és hogy akár házszor olvasjuk, sosem már a szívja az, és akkor mindig tud így adni nekünk, és akkor ahogy így próbálunk így haladni, akkor ez így nagyon tud segíteni.
Utolsó mondat.
És hogy csak annyit beszélünk arra, hogy Srimad Bhagavatamnak valahol itt oda, hogy ez igazából nekünk a Srimad Bhagavatam, mert Prabhupád nem csak lefordította ezeket a könyveket, hanem amit te is mondtad, hogy olyan magyar.
ilyet nem mondunk. Így.
Bocsánat.
Közvetítő közegként, igen, Prabhupád, nagyon fontos. És tényleg, amit a Peti mond, hogy nagyon sok magyarázatban, akkor különböző szentírásokból idéz, Katha Upanishad, Yen Upanishad, olyan, nem tudom micsoda. Szóval Prabhupád tényleg úgy összeszedte azt, ami nekünk szükséges. Aztán ugye a Vyászadév ugyanezt csinálta, mert akkor megírta a Védákat, négy rész, Védanta Sutra, Srimad Bhagavatam, szóval az már ugye a Védáknak a lényege. De akkor Prabhupád akkor még úgy hozzátette azt, amire azt gondolta, hogy nekünk szükségünk van. Grantarács Simad Bhagavatam ki. Srila Prabhupád 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 ki.